Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket kezdjük dicséret mondással. A 196. dicséretünk első és második versét énekelve magasztaljuk Urunkat, Istenünket. A 196. dicséretünk első és második versét énekeljük. Mondjatok dicséretet!
Mondjatok dicséretet, keresztények az Úr Istennek, szentjetek, adjatok ő nevének, örvendjetek ő neki, igaz isteni buzgóságban, mert köztetek lakozik az Anya Szent Egyházban.
Helyünket elfoglalva, a 138. Zsoltárunk első három versét énekelve folytassuk a mi Úrunknak, Istenünknek dicséretét. A 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem.
Teljes szívem,
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása, Istentől jöjjön, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 8. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Somogyi Péter presbiter testvérünk olvassa fel közöttünk, és ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak.
A 24. kérdés. Hány része van a hitvallásnak? 3. Az első rész szól az Atyaistenről és a mi teremtetésünkről. A második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról. A harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről. 25. kérdés. Mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezed meg e hármat, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy, amaz egy, igaz, örök Isten.
Isten igéjét Márk evangéliumának második fejezetéből olvasom, úgy, ahogy írva található az Márk evangéliumának második fejezetében, az első 12 versben. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az ígét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit 4 vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írás tudók közül, és így tanakodtak szívükbe. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodtak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Isten áldása legyen, maradjon rajtunk, hogy megértsük az ő jelenlétében hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálaadással borulunk itt le szívünkben és lelkünkben a te színed előtt. és dicsőítünk és magasztalunk téged, az örökké való Szent Istent. Köszönjük te neked, hogy noha oly magasan ülsz, mégis átlátod a mi életünket. Köszönjük te neked, hogy nem átnézel fölöttünk, hanem fiat, az Úr Jézus Krisztus által eljöttél a mi világunkba. Dicsőítünk téged azért, mert a Szentlélek által jelen vagy most is közöttünk. És ez a legnagyobb csoda, ami velünk történhet, hogy te, az örökké valóság Atya, itt vagy, szólsz hozzánk, beszélsz hozzánk, és a mi javunkat akarod mindazzal, amit a szívünkre helyezel. Arra kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy könyörüljél meg rajtunk, és tegyél alkalmassá arra, hogy fölismerjük ezt a nagy lehetőséget, ezt a csodát, és úgy legyünk ma itt a te színed előtt, mint akik életükben először vagy utoljára kapják azt a lehetőséget, hogy veled találkozzanak. Úgy legyél itt közöttünk, hogy értsük és becsüljük azt a nagy szeretetet, amelyet ebben az órában velünk közölsz és velünk megosztasz. Engedd ezért, hogy szavadat megértsük. Hiszünk abban, hogy a szó által képes vagy megragadni, újonnan szülni, megváltoztatni, újjá teremteni a mi szívünket. Légy így kegyelmesen itt, és könyörülj meg rajtunk, hogy ahogyan ott egykor a te fiadat Jézus Krisztus dicsőítette a sokaság, úgy hadd induljunk majd mi is utunkra áldott, örökkévaló felismerésekkel, dicsőítve téged. Amen. Kedves testvérek, ének szóval is imádkozzunk a 172. dicséretünket énekelve, folytatva imádságunkat készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 172. dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Márk evangéliumának második fejezetéből olvasom. E fejezet 5. verséből az Úr Jézus Krisztus szavait, aki így szólt: Fiam, megbocsátattak a bűneid. Kedves testvérek, rögtön egy kis vallomással kezdem, és egy kérdéssel a mai prédikációt. Az elmúlt vasárnap hallottunk arról, hogy milyen fontos a mi hitünket gondozni, és remélem jobban sikerült nektek az elmúlt héten a hiteteket ápolni és gondozni, mint nekünk a virágokat. Szándékosan nem vettem ma reggel, akik elég távol ülnek, lehet, hogy úgy látják, hogy a virággal nincsen semmi baj, de aki majd veszi a fáradtságot és egy kicsit közelebb jön, az láthatja, hogy nem gondoztuk megfelelően ezt a kis virágot, és már mutatja is a jeleit annak, hogy valamit nem jól csináltunk vele kapcsolatban. Azért hagytam itt, nem szóltam az asszonytestvéreknek sem, mert ők biztos levették volna, hogyha nagyon közelről megnézik, hogy van ott egy-két kis kókatag szirom rajta, hogy még inkább érzékeljük, hogyha egy növényke ilyen érzékeny a hőmérsékletre, a vízre, az odafigyelése, akkor mennyivel érzékenyebb a mi hitünk, és mennyivel inkább fontos az, hogy ne hanyagoljuk el a hitünket táplálni Isten igéjével, ne hanyagoljuk el az imádságot, mert ugyanígy kornyadunk le, ugyanígy fonnyadunk össze, és ugyanígy válunk alkalmatlanná arra a küldetésre, amire Isten ebben a világban bennünket elhívott. Ezért is tápláljuk ma a szívünket Isten igéjével újra, és szívesen szólok közöttetek, Isten segítségét kérve erről a most fölolvasott történetről, Márk evangéliumából. A történet egy nagyon ismert történet, és azt gondolom, hogy általában, amikor hallhattunk róla ige hirdetést, akár tőlem is, a barátság, az áldozatkészség egyik etalonjaként szoktuk ezt a történetet magyarázni. Bizonnyal kikerülhetetlen tény ebben a történetben, hiszen alapvetően létre se jöhetett volna Jézus és ennek a bénának a találkozása, a barátok minden akadállyal megküzdeni kész lelkülete nélkül. Tehát azt mondhatjuk, hogy kikerülhetetlen ennek a történetnek a kapcsán nem szólni a barátságról és az áldozatkészségről. De ugyanakkor mégis fölhívom a figyelmeteket arra, hogyha ezek a barátok minden értelmet, mondjuk így minden elképzelést meghaladó módon adták is oda magukat, és vállalták tettüknek a következményét, hiszen biztos volt következménye annak, hogy szétbontották ott ennek a háznak a tetejét, ez mégis csak annyira volt elegendő, hogy a társukat Jézus lábai elé eresszék. Ez ennyire volt elegendő, hogy a tömeget, amelyen áttörni nem tudtak, valamilyen módon megelőzzék, és a társukat Jézus lábai elé engedjék. Fontos és megkerülhetetlen szolgálatukat elhallgatni, degradálni bűn lenne, de ugyanígy hibás dolog lenne ezt a szolgálatot mindenek fölé helyezni, és mindennél jobban túlértékelni. Mert ebben a történetben, a folytatásban van a lényeg. Sokan voltak, akik oda telepedtek Jézus közelébe, olvastunk is róluk, hogy volt, aki be tudott menni időbe a saját lábán, és ezért ott volt Jézus közelében, de mégsem történt vele semmi. A cselekvő, aki a valódi változást előidézte, az maga Jézus. És így ennek a történetnek is, mint az összes evangéliumnak, mindig Jézus a főszereplője. És fontos nekünk azt megértenünk, hogy Jézus mit csinál. Nem kicsinyeljük azt, amit az emberek csináltak, sőt, értékeljük, tanulunk belőle, de nem tehetjük soha a fölé, amit maga Jézus tett és elvégzett. Akik a bibliaolvasó kalauzt használják, és aszerint olvassák az igét, az elmúlt napokban Márk evangéliumának a leírásait követhették, ahogyan Márk megőrizte, és lejegyezte a Szentlélek indítatására az Úr Jézus Krisztus élet történetének eseményeit. Olvastunk arról, hogy Jézus elkezdte hirdetni az Isten országának evangéliumát, amelyet hirdetett keresztelő János, de őt elfogták, börtönbe csukták, és akkor Jézus előállt, és ő is elkezdte hirdetni, folytatva János szolgálatát, az Isten országát. Ez egy fontos dolog volt, mert a zsidóság hosszú évszázadok, sőt talán évezredek óta várta az Isten országának az eljövetelét. Tudták, hogy valamiféle profétai szó fogja bejelenteni az Isten országának az eljövetelét, a megérkezését. Amikor megjelent keresztelő János, és elkezdték őt hallgatni az emberek, akkor János szájából egy üzenet hangzott fel, ami arról szólt, hogy elközeg, itt van most már az Isten országa. És amikor Jánost elhallgattatta Heródes, börtönbe csukatta, és nem tudott tovább prédikálni, akkor Jézus előáll és folytatja az igének a hirdetését. Azt is olvastuk, hogy Jézus tanítványokat hívott maga mellé, és aztán folyamatosan olvasunk Jézus megnyilvánulásairól. Tisztátalan lelket űzött ki. Aztán olvasunk arról, hogy betegeket gyógyított meg. Olvastunk arról, hogy egy leprás, egy menthetetlen, halálos betegségben szenvedő embert gyógyított és mentett meg. Jézus nem csak mint igehirdető mutatkozik be, hanem az ő igehirdetését követik csodák. És ezeknek a csodáknak is mindnek van jelentősége. Hiszen ezek a csodák arról szólnak, amiről a régi proféciák is szóltak, hogy amikor majd eljön az Isten országa, amikor megjelenik a Messiás, akkor arról lehet fölismerni azt az időszakot és azt a személyt, hogy ember fölötti isteni csodákat fog tenni. Jézus nem csak hirdette, hogy itt van az Isten országa, hanem olyan csodákat tett, amiről mindenki sejthette, aki erről tudomást szerzett, hogy az, aki ezt teszi, az több, mint egy átlag ember. Most, amikor ez a történethez érünk, Jézus az ő bemutatkozását, az ő feltárulkozását még teljesebbé teszi. Mivel? Azzal a mondattal, amit fölolvastam most az ige hirdetés előtt, amikor tudnélik azt mondja, hogy fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Látszólag ez a mondat, és amit ezzel Jézus közöl, az kilóg az eddigiek sorából. Jó, hogy hirdetett igét, hirdette, hogy itt van az Isten országa, jó, hogy jöttek a csodák, de most valahogy ez a bűnbocsánatról szóló mondat, ez valahogy kilóg a sorból. Arra gondolunk, hogy azok, akik odajöttek, valószínű, hogy nem ezért jöttek. Akik megbontották a tetőt, valószínű, nem ezért bontották meg a tetőt. Hogy Jézus ezt mondja ennek a betegnek, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Talán arra gondolunk, hogy ez a négy barát, miközben ott volt a szívükbe, meg a lelkükbe az a boldogság, hogy mégiscsak oda juttattuk a mi betegünket Jézus lába elé. Talán mégiscsak egy kicsit csalódott, mikor ezt ott hallgatta a tetőn behajolva, hogy na mit mond Jézus? Azt mondta, megbocsáttattak a te bűneid, akkor ez egy kicsit lehervadt a mosoly az ő szájukról. Talán arra gondoltak, hogy hát azért hát valami több is lehetne itt. Hát valami nagyobb dolog is lehetne itt. És akik olvassuk a Szentírást, mi magunk is föl kell tegyük a kérdést, hogy Jézus nem tévesztett el valamit? Nem az van, hogy összefogott két lapot a forgatókönyvben, és valami itten kimaradt? Hát nem ennek kéne jönni. Testvérek, bizonnyal nem tévesztette Jézus semmit. Ebben legyünk nagyon biztosak, mert sem Jézus, sem az evangélium lejegyzői nem tévesztettek el semmit. Ennek így kellett történnie. És hogy miért történt így, azt kell nekünk megértenünk. Jézus segít ebben, hogy mi ezzel tisztába jöjjünk, hogy ő miért azt mondta, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Helyezzük most ezt az egész mondatot abba a sorba, hogy Jézus egyre jobban kitárulkozik az emberek előtt. És akkor sokkal könnyebben meg fogjuk érteni talán Jézusnak ezt a mondatát. Azonban mielőtt a megértésig eljutnánk, segítséget adok abban, hogy a korabeli zsidóság életébe egy kicsit betekintünk. Abban az időben, amikor Jézus az ő tanítói szolgálatát elkezdte, elég sok beteg ember volt Izraelben. Talán sok olyan betegség is volt abban az időben a zsidó társadalomban, ami korábban vagy később már nem. Feltűnő az evangéliumokat olvasva, hogy mennyi megszállott ember volt. Feltűnő az, hogy mennyi leprás ember volt. Mintha valami hulláma lett volna a betegségeknek és a bajoknak abban az időben. Hát akik nagyon idősek, azok biztos, hogy emlékeznek ilyen történetekre, hogy olykor van az úgy, hogy egy országban végig söpör valami járvány. Aztán akkor sok az olyan beteg. Hát persze a fiatalabbak is tudják, hogy olykor jön az influenza, és hát szedi a maga áldozatait. Egyre többen betegszünk le. Ott Jézus idejében ez különösképpen is hatványozottan jelen volt. Azonban azért a korabeli zsidóság, amikor a beteg embereket látta, és ez főként a gyógyíthatatlan betegekre értelmezve, a leprásokra, a bénákra, a süketekre, a vakokra értelmezve, ennek az okait, tudnék a betegségeknek az okait, nem a vírusokban látta. Az akkori zsidóság nem gondolt arra, hogy ezeknek a betegségeknek ilyen vagy olyan szervi okai, genetikai problémák lehetnek a hátterébe. Hanem a betegséget mindig összekötötték, ezeket a gyógyíthatatlan betegségeket a személyes bűnnel. Nagyon érdekes kapcsolása volt ez a dolgoknak, hiszen a betegségek testiek voltak, de ők az eredetüket mégis a lélekben látták. És általában a gyógyíthatatlan, megmásíthatatlan sorsú betegekről az volt a közfelfogás, hogy ezek vagy a felmenőik valami olyan bűnt követtek el, valami olyan mély sérelmet követtek el Istennel szemben, hogy Isten így bünteti az adott szemét. Ez nagyon fontos dolog, mert ma már erre nem szoktunk gondolni. Ma nyomozunk a baktériumok után, nyomozunk a vírusok után, kutakodunk a génekben, és az emberek általában a betegségek nagy részét nem kötik össze soha a lelki dolgokkal. Akkor meg is rettenünk, mikor valakinek azt mondják, hogy hát önnek pszichoszomatikus betegsége van. Amikor azt mondja az orvos, hogy az ön betegsége, az ön tünetei, az ön lelkének a problémájából származnak, na akkor mindjárt meg is rettenünk. Jobb szeretjük azokat a betegségeket, amit hát ha máshogy nem megy, de mégis késsel, meg ezzel azzal lehet intézni. A lelkünkben ne nagyon turkáljon senki. Akkor inkább bezárkózunk. Az a miénk. Hát azért oda már ne nyomuljon be senki. A zsidóság ennél árnyaltabban, egyszerűbben látta ezt a dolgot, és azt mondta, hogy gyógyíthatatlan beteg vagy, az annak a következménye, hogy megsértetted a mindenható Istent, aki rád tenyerelt. Megbüntett téged. Az is lehet, ha valaki a születésétől fogva hordta ezt a betegséget, hogy hát nem is ő vétkezett, hanem a szülei, és valójában az Isten most a szülőket bünteti azzal, hogy ilyen gyermekük van. Persze hát bűnhődik alatta a gyermek is. Ha valaki ennyire béna volt, mint ez az illető, akiről olvasunk, hogy négyen kellettek az emeléséhez, annak személyes, súlyos bűnei, mulasztásai lehetnek Istennel szemben. Azon ott van, és ezt a zsidók nem vitatták, joggal Isten büntetése és Isten ítélete. Hát mivel a korabeli zsidóság nem látta azt, hogy ezekből a bajokból, bénaságból, vakságból, süketségből, leprából az emberek ki tudtak volna gyógyulni, ezért, mivel nem volt gyógymód ezekre az állapotokra, úgy gondolták, hogy ez egy örök büntetés, ez egy örök elvettetés. Olyan állapot, amin nem lehet változtatni. Hát ki tudná magáról az Isten büntető kezét ellökni? Ki tudna attól megszabadulni? Nincs már kegyelem. Nincs felmentés az ilyen embereknek. És ezért volt az, hogy az ilyen emberekkel a társadalom elég elítélhető módon, de úgy bánt, hogy kirekesztette őket. Azt mondták, hogy az Isten kezének még az árnyéka se essen ránk. Hát ha őket bünteti az Isten, akkor nincs helyük mellettünk. Hordják csak ők az ítéletüket. Hordják csak ők. Nekünk semmi közünk ehhez. És nem is akarunk még a közelébe se lenni, mert az ilyen embernek vége, ez elveszett, ez leírható. Az Isten örök büntetése van rajta. Amikor ezek a barátok odahozták ezt az embert, akkor emiatt is kell, hogy ezt a történetet jól értsük, akkor ott azért valami érdekes dolog történt. Nem tudjuk, hogy a barátok mire gondoltak. Valamit hittek, mert Jézus ránézett a barátokra, és azt olvasjuk, hogy látta az ő hitüket. De nem írja le a Szentírás, hogy ők mit hittek. Hogy hitték azt, hogy Jézus mégis ki tudja szabadítani az Isten ítélete alól ezt az embert. Ha már most nem tárja elénk a Szentírás azt, hogy mit hittek, azért azt mondtam, hogy a főszereplő Jézus Krisztus, ő pedig világosan beszél most nekünk, és beszélt azoknak is, akik ott voltak. Mert amikor Jézus ehhez az emberhez szól, akkor a bűnei bocsánatát hirdeti meg. Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. És akkor Jézus valami egészen hihetetlen és teljességgel szokatlan dolgot tesz. Olyan dolgot, amin az ott lévő vallási vezetők hirtelen, így mondanánk modern szó, hogy ki is akadtak. Ez kiverte a biztosítékot. Mi az, hogy Jézus arról beszél, hogy ennek az embernek Isten megbocsájt? Hát ez béna. Ezen rajta van az Isten ítélő keze. Onnan nincs menekvés. Ki ez a Jézus? Megkérdezik, hogy hogy merészel ilyeneket mondani? Ki bocsáthat meg bűnöket? Az Istenen, az egy Istenen kívül. Ki menthet fel? Ki veheti el az átkot? Csak az Isten. De akit így megvert, annak már ez a sorsa, aki ilyen nyomorult, annak már nincsen kegyelem és nincsen irgalom. Ez, aki meg itt szól, aki most azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid, hát ez nem más, mint a Názáretből való Jézus. Egy közülünk való. Hát ezt ismerjük. Ismerjük Józsefet, ismerjük Máriát. Ismerjük a testvéreit. Amit ez csinál, az Isten káromlás. Valami olyasmire ragadtatta el magát az ő gondolatuk szerint Jézus, ami már túlmegy mindenen. Na azért álljon meg a menet. Ez már nem játék. Lehet gyógyítgatni, de a bűnök bocsánata, az az Isten privilégiuma. Ez az ember itt olyat tesz, amire nincsen senkinek felhatalmazása. Ez az Isten szájából elhangozhat, de máshonnan nem. És akkor Jézus, amikor látja a gondolatukat, ami egyébként jogos, ne ítéljük el őket. Ők olyan vallási vezetők voltak, akik tisztában voltak a dolgokkal, és jól gondolták azt, amit gondoltak. Nem volt ebben hiba. De Jézus azért, hogy megértsék, hogy ki ő, ezért bemutatja, hogy igaz az, amit meghirdetett. Igaz a bűnbocsánat. Mert mit csinál Jézus ennek a történetnek a folytatásában? Elveszi a bűn következményeként nyilvántartott betegséget. Hát azt összekapcsolta ott mindenki. Hogyha ez a béna Isten kezének a nyomása, súlya alatt szenved, akkor ha elmegy róla az Isten keze, büntetése, haragja, akkor meggyógyulhat. Ha Jézus meghirdette, hogy megbocsátattak a te bűneid, de az még ott feküdt. Arról még nem ment el a betegség. Az még ugyanúgy volt, mint ahogy leeresztették. És mit mond Jézus? Hogy megtudjátok, hogy én ki vagyok. Hogy megértsétek, hogy én ki vagyok. Azt mondja a betegnek, hogy keljél fel. Föl vagy szabadítva. Menjél az utadra. És az föl kell, összetekeri azt a kis lepedőt, amiben oda leengedték, és elindul az útjára. Azaz, ha megvan bocsátva a bűn, akkor nem hat a következmény sem. Lássátok meg, azt mondja Jézus, én nem a levegőbe beszélek. Azt mondtam nektek a történet bevezetőiből, hogy Jézus keresztelő János börtönbe vetése után elkezd bemutatkozni. Elkezdi megmutatni az embereknek az ő hatalmát. Olyan nagy szeretettel és kegyelemmel teszi ezt, hogy nem zúdít mindjárt oda az emberek nyakába mindent, amit nem tudnának elviselni. Gyógyulnak a betegek körülötte, és ezzel fölébred az emberek figyelme Jézusra. Jönnek oda, mert ott valami egészen furcsa dolgok történnek. Keresik a nyitját, hogy hogy van ez Jézus? Mit csinálsz te? Ki vagy te valójában? Mert mi úgy tudjuk, hogy te a Názáretből való Jézus vagy. Hát mi úgy tudjuk, van apád, anyád, testvéreid, hát te csak olyan vagy, mint mi. Mi van itt körülötted? És Jézus egyre jobban föltárja azt, hogy ki vagyok én. Egyre jobban megmutatkozik az, hogy ő több és nagyobb, mint egy csoda orvos. Mert az emberek csak idáig mertek elmenni. Hogy korunk nagy csoda orvosa megjelent közöttünk. Nem tudjuk, hogy hogy működnek a dolgok körülötte, de hogy ő a legnagyobb, az tuti. És akkor Jézus föltárja azt, hogy nem csoda orvos van itt közöttetek, hanem sokkal nagyobb és sokkal több van itt. Azt olvassuk, hogy a tömeg, miután megtörténik ez a csoda, a 12. versben kifejezi ezt a felismerést. Azt mondják, hogy ilyet még soha nem láttunk. Mit nem láttak? Azt, hogy egy béna fölkel és jár. Hát azt olvasuk itt korábban, hogy Jézus már meggyógyított betegeket. Olyat már láttak. Mi az, amit ők még soha nem láttak? Azt, hogy valaki, aki ott áll közöttük, azt mondja, hogy van bűnbocsánat. És hogy ahogy ezt kimondja, akkor annak egyértelmű jele követi ezt, hogy nem csak a levegőbe beszél, hogy van bűnbocsánat, hanem megmutatkozik, hogy a bűn következményeként nyilván tartott súlyos, menthetetlen betegség elveszti az erejét, és a béna fölkel, és elmegy az útjára. Hát ilyen nincs. Azt mondja a tömeg, ezt olvassuk, hogy ilyet még soha nem láttunk. Ezt még soha nem éltük át. Kedves testvéreim, nagyon fontos, hogy ezt a történetet jól és mélységébe megértsük mindannyian. Aszerint, ami akkor történt, hogy akkor helyes következtetéseket tudjunk belőle a magunk számára is megalkotni. Ma is megkérdezhetjük azt, és meg is kérdezem tőletek, akik ide jöttetek Jézus Krisztushoz, az ígéhez, hogy mit gondoltok, mi a mi életünknek a legnagyobb baja. Biztos, hogy van mindannyiótok szívébe valami, ami most keserít benneteket, ami bánt benneteket. Talán, ha egyszer föltenné valaki azt a lehetőséget nekünk, hogy kívánjál hármat, és én teljesítem, akkor azt gondolom, mindannyiunkról kiderülne az, hogy mi a mi legnagyobb bajunk. Még ha most nem is ismerjük be. De ha lehetne egyszer hármat kívánni, határok nélkül, akkor biztos, hogy mindjárt attól akarnánk megszabadulni, amit életünk legnagyobb bajának tartunk. Biztos vagyok benne, mindannyian. Attól akarnánk menekülni, amit nem tudunk levetkőzni magunkról, amiből nincsen szabadulásunk. Te hogy jöttél ide? Mi lenne a kívánságot? Ha kapnál egy ilyen lehetőséget, vagy mi az a baj, amin nem is kell, hogy gondolkozzál, mert azt mondod, hogy ez az én életem legnagyobb baja. Talán beteg vagy, mint ez az ember? Talán nincsenek barátaid? Talán elvesztettél olyanokat, akiket szerettél? Talán bánt téged az életnek a végessége, amihez egyre közelebb vagy, és aminek a súlyát egyre jobban érzed? Nem tudom, testvérek. Talán rossz döntések terhelik a mi szívünket és életünket, amit rosszul hoztunk meg a férjünkkel, feleségünkkel kapcsolatban, de nem tudunk rajta változtatni? Talán mulasztások terhelnek bennünket, amikkel nap mint nap szembesülünk, mert ott van a gyerek, mert ott van az összetört élet, ott van a kilátástalanság, és arra gondolunk, hogy ez a mi életünk legnagyobb baja, ha ettől meg tudnék szabadulni, akkor talán minden jó lenne. Testvérek, mi az emberi élet legnagyobb baja? Nézzük meg, hogy Jézus mihez nyúlt. Mert amikor ott leengedték ezt a béna embert, akkor mindenki arra gondolt, hogy ennek ez a legnagyobb baja, hogy nem tud a saját lábán idejönni. Ennek ez a legnagyobb baja, hogy ez mukkanni se bír. Hogy ennek négyen kell, ennek a segítségére legyenek. Hát ez már tényleg egy nagy baj. Ha ez az ember nem tudott ilyen, akkor semmit nem tudott csinálni. Talán valahol egy pricsen, egy nyoszolyán feküdt egész nap. Talán pelenkázni kellett. Talán etetni kellett, a szájába tenni minden falatot. Biztos, hogy mindenki arra gondolt, hogy ennek ez a legnagyobb baja. De nézzük csak, és emlékezzünk, hogy Jézus mihez nyúl először. Mit érint Jézus először? Azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid, fiam. A bűn az, amihez Jézus nyúl. Mert ő jó orvos, jó pásztor, jó gazda, jó atya. Ő mindig ott kezdi a kezelést, ahol a legnagyobb a baj. Jézus nem tüneteket hárít el, hanem oda a dolgok gyökeréhez nyúl. Mert ott lehet igazán változtatni. És azt mondja Jézus, hogy ennek is, meg neked is, meg nekem is, a bűn a legnagyobb bajunk. Ha nem is úgy, ahogyan akkoriban gondolták, de minden földi bajnak, testvérek, amiben benne vagyunk, valójában a bűnnek az oka, a bűnből ered. A bűn az oka. Igen, Isten haragja van a bűn miatt rajtunk. Ahogyan szépen nem énekeljük, hogy a bűneink miatt gyúl harag az Istenben, az Isten szívében, amiatt lángol az ő haragja, mi bűneink miatt. Testvérek, kiszolgáltatott lett az ember. Amikor az édenkerti történetet elolvassuk, és sokszor talán bagatelizálva túlléptek rajta, akkor hadd figyelmeztessek benneteket, hogy a dolgok gyökerén lépünk túl. Amikor azt mondjuk, hogy jó, hát ez úgyse így volt, mert hát tudjuk, hogy először egysejtűek voltunk, aztán kétsejtűek, aztán halak, madarak, majmok, most meg már emberek vagyunk, hát ez az igazság, elmondja a tudomány, akkor csak a lényegen lépünk túl, azon a történeten, amely megmondja nekünk, hogy az ember kiszolgáltatott lett, hogy az ember bűnös, hogy az ördögnek engedve az ördög lett a parancsolója, és az ember bűnös Isten előtt, akin az Isten haragja van, hogy az Isten hátat fordított az embernek. Ezt mondja el nekünk a teremtés történet. Erre emlékeztet bennünket, a bajok gyökerére. És nézzétek, hogy Jézus mit csinál, oda nyúl a bajok gyökerére. Ennek az embernek az életében is. Azt mondja, hogy a bűnnek a következménye a halál a mi életünkbe. Ezt is föltárja a Biblia. Nem az öregedésnek a következménye, nem a génjeink pusztulásának a következménye a halál. Azt mondja, a bűnnek a következménye a halál. A bűnnek a zsoldja. Kössük csak szorosan mi is össze a kettőt, a bűnöket és a bajokat. Nem úgy, ahogy a zsidók összekötötték, hogy egy személyes bűnnek személyes ítélet a vége. Jaj, hogyha nem megyek templomba, az Isten majd megver, jön a mentő, agyvérzést kapok. Ó, ettől óvakodjunk. De kössük össze a bűnt és az embernek a baját, a halált, mert ezek összefüggő dolgok. A haláltól nem tudunk megszabadulni, mert ott a bűn. De van bűnbocsánat. És Jézus erről akarta meggyőzni az ő hallgatóit, az ott lévő embereket, hogy van bűnbocsánat, van élet, van örök élet, de mindez ő nála van, ő hozzá van kötve. Ki ez? Kérdezték az ő hallgatói. Hogy mer ilyet a szájába venni? És Jézus, amikor azt mondja, kelj fel, menj a te utadra, akkor ez azt bizonyítja, hogy én az Isten fia vagyok. Én az vagyok, akinek van hatalma a bűnöket megbocsájtani, de csak nekem van hatalmam a bűnöket megbocsájtani. Testvérem, Jézus emlékeztet téged is, hogy minden nyomorúságodnak, annak a legnagyobb bajnak is, amit ő szabadulni szeretnél, annak az oka a bűnben van. Lehet, hogy a te személyes bűnödben, de legfőképpen abban, hogy hát találsz az Istennek. Ez az Isten Jézus Krisztus által jön, és azt mondja, megbocsájtok neked, ha hozzám fordulsz. Nézzél szembe velem, mert itt van nálam a bocsánat. Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által nem fogsz tudni megszabadulni a következményektől, amíg a dolgok gyökerét el nem rendezzük. De Jézus azt mondja, én azért jöttem. Én azért jöttem, hogy elrendezzem a dolgokat. Nekem van hatalmam megbocsájtani. Próbálhatsz magadtól megszabadulni, nem fog menni. Próbálhatsz a bűntől megszabadulni, nagy elhatározásokkal, fogadalmakkal nem fog menni. Próbálhatsz a következményektől megszabadulni. Élhetsz egészségesen, lehetsz vegetariánus. Sportolhatsz, edzhetsz, mindent csinálhatsz, a bűntől nem fogsz tudni megszabadulni. Mert Jézus azt mondja el ebbe a történetbe, hogy ő az, aki meg tud szabadítani a bűntől. Egyedül ő az. És amikor így tekintünk erre a történetre, akkor azt mondjuk, hogy ez a béna jóval többet kapott, mint amit reméltek az ő barátai. És én szeretném, hogyha megértenétek azt, hogy amikor Jézus Krisztushoz jövünk, és ő beszél hozzánk, akkor jóval többet akar nektek és nekem adni, mint amit mi tőle elvárnánk. Lehet, hogy azt a nagy bajt, azt idehozod elé, és azt mondott, ha ettől mentes volnék, akkor boldog életem lenne. De odahoztad de már elé a bűnös életedet? Kérted-e már a bűneid bocsánatát? Vagy csak azt kéred, hogy jaj, ez a műtét sikerüljön? Még mindig a halál fia vagy. Jaj, csak rám nézzen végre a gyerek. Még mindig a halál fia vagy. Jaj, csak elég legyen a nyugdíjam. Még mindig a halál fia vagy. Mindaddig, amíg nem kéred Jézus Krisztustól te bűneidnek a bocsánatát. Drága testvéreim, ez a jóval több mindannyiunk számára készen áll. Ez a jóval több mindannyiunk számára elérhető. Keressétek és keressük Jézus Krisztusnál. Ő nem csak az a názáreti Jézus, akiről azt gondolták József és Mária gyermeke. Ő az Isten fia, a megváltó, a szabadító, a tied már. Amen. Gyertek testvérek fennállva a 478. dicséretünk három versét énekeljük, és majd aztán könyörögjünk, imádkozzunk. A 478. dicséretünk első három versét, ó, irgalmas Isten! És imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, arra kérünk téged, hogy mindenek előtt tisztítsd meg a mi látásunkat, hogy lássuk a valóságot arról, ami a mi életünknek legnagyobb baja és problémája. Köszönjük, hogy igéd által nyitogatod a mi szemünket és értelmünket. Arra is kérünk téged, taníts meg igazat adni te neked. Köszönjük a te emlékeztetésedet, mert mi olyan sokszor csak a múlandó bajok szabadítását keresjük te nálad. De köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy nekünk életünk legyen. Hogy megszabadíts bennünket a múlhatatlan bajtól. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk te reád, mint aki valóban szabadító vagy, akinél ott van a hatalom és az erő, arra, hogy bocsánatot hirdessél nekünk. És köszönjük, hogy eképpen te magad vagy az élet. Áldunk és magasztalunk téged ezért a hírért, ezért az üzenetért, amellyel ma is keresed a mi nyomorult életünket. És köszönjük, hogy oda mutatsz a gyökerekre. Segíts nekünk, hogy nálad, benned és általad keressük a szabadulásunkat. Kérünk téged, hogy így taníts bennünket imádkozni, hozzád jönni, és azt kérni, amire te szerinted, ami legnagyobb szükségünk van. Áldunk és magasztalunk téged mindnyájan, akiket megszabadítottál, akiket elvezettél erre a fölismerésre, akik tudjuk, hogy több az élet annál, mint ami látható. Kérünk is, hogy tarts meg bennünket ebben a hitben, és erősíts bennünk ezt a hitet, hogy el ne bizonytalanodjunk, amikor romlást és bajt, veszedelmet látunk magunk körül. Légy segítségül, és erősíts meg így a mi közösségünket is, hogy lehessünk ennek az evangéliumnak képviselői, hirdetői. Kérünk téged azért a családért, ahonnan egy esztendővel ezelőtt elszólítottad a mi testvérünket, hogy adjál nekik is abban vigasztalódást, hogy te gondot viselsz a tieidről, életükben és halálukban egyaránt. Kérünk, hogy áld meg az itt maradt családtagokat békességgel, de legfőképpen azzal, hogy benned és nálad találják meg azt, amire mindannyiunknak és nekik is szükségük van, bűneik bocsánatát. Urunk, őrizzél meg bennünket az elkövetkezendő héten, hogy születhessenek a mi gondolataink, cselekedeteink, beszédünk a benned való hitből és reménységből, és hogy ezáltal hirdesse a mi szánk és egész életünk a te dicsőségedet, a te szeretetedet és kegyelmességedet. Amen.